Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Meglepő hangot ad ki a Föld, ha elektromosan töltött részecskék bombázzák. A Föld északi mágneses pólusa gyorsabban vándorol, mint gondolták. Megtalálták, hogy kiépítette a pézai ferdetornyot. Több száz éves problémát oldottak meg. Ha meg akar jegyezni valamit, ne is figyeljen oda. Nem jó ajándékokkal elhalmozni a gyerekeket, és egy újabb kutatás növeli egyes betegségek kockázatát az elektromos cigaretta. Magyar kutatók eddig ismeretlen kapcsolatot találtak az agyban, és mesterséges idegsejtekkel gyógyítanák az Alzheimer-kórt. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy teljesítette futópróbáját a NASA Mars járója. Fél évvel a Vörös bolygóra tervezett indulása előtt sikeresen teljesítette futópróbáját az amerikai űrkutatási hivatal Mars járója, közölte a NASA Pasadena-i bolygókutató központja. A napokban elvégzett tesztek előzetes értékelése szerint a 10 órán át tartó maratoni próbán a rover minden rendszere összhangban működött, a Mars járó előre és hátra haladt, forgolódott a Pasadena-i központban. A következő alkalommal a Mars 2020 nevű rover már a Vörös bolygó talaján fog haladni. A teszt egyértelműen bizonyította, hogy a szerkezet képes saját tömege által működni, és először mutatta meg az autonóm navigációs funkció képességeit. Az új Mars járót 2020 júliusában vagy augusztusában tervezik a Vörös bolygóra indítani, hogy adatokat és mintákat gyűjtsön és elemezzen a bolygó klímájáról, geológiájáról, a mikrobiális életjeleit kutassa és előkészítse emberek jövőbeni űrutazását a Marsra. A tervek szerint 2021. februárjában landolna a Vörös bolygó Jezero kráterének térségében. A Mars rovert úgy tervezték, hogy a korábbi hasonló szerkezetekhez képest jóval több döntést legyen képes meghozni mozgását illetően. A szenzorokkal, dupla agyú számítógéppel, dupla lencsés kamerával, kifinomult navigációs rendszerrel felszerelt rover, mintegy 570 kg súlyú. Kerekeit jóval tartósabbra tervezték. Mindez azt jelenti, hogy átlagosan képes lesz mintegy 200 métert megtenni egyetlen marsi napon. Jól vizsgázott tehát az amerikai űrhivatal legújabb Mars járója, erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig irány a Föld, amely meglepő hangot ad ki, ha elektromosan töltött részecskék bombázzák. A Helsinki Egyetem kutatói az Európai űrügynökség Cluster küldetésének adatait elemezték. Ez egy 4 űrszondából álló projekt, melynek feladata, hogy a Föld mágneses mezejét vizsgálja. A kutatás célja, hogy megértsük, az űridőjárás miként befolyásolja a földi és az űrben keringő berendezéseinket. A napszél elektromosan töltött részecskékből álló forró plazmának a nap felszínéről kiinduló áramlása, amely a Földet elérve változásokat okoz a magnetoszféra mágneses mező alakjában és szerkezetében. A napszél keltette mágneses viharok károsíthatják a műholdak berendezéseit, és számottevő zavarokat okozhatnak az energiaellátó rendszerekben meg a távközlésben. A napszél két eltérő sebességű összetevőből áll, a kis sebességű komponens mindössze óránként 1,5 millió kilométeres, míg a nagy sebességű óránként 3 millió kilométeres sebességgel terjed. A kutatók azt a régiót tanulmányozták, amit elsőként érnek el a Föld felé tartó töltött részecskék. Kiderült, hogy a létrejövő mágneses hullámok sokkal komplexebbek, mint azt a tudósok korábban gondolták. A szakértők ezeket a hullámokat alakították hanggá. Íme. Így szólt tehát a Föld, ha elektromosan töltött részecskék bombázzák. És a folytatásban is maradunk még a Földnél, illetve a mágnesességnél. A Föld északi mágneses pólusa gyorsabban vándorol, mint gondolták, ez az egyik témánk. És szó lesz arról is, hogy megtalálták, hogy kiépítette a pizai ferdetornyot. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A Föld északi mágneses pólusa gyorsabban vándorol, mint gondolták, ez tehát a következő témák itt a tudomány mai állásában. A legújabb vizsgálatok szerint pedig már átépte a kezdő hosszúsági kört is. Már jó ideje ismert, hogy az északi mágneses pólus vándorol. A kanadai Arktisztól indulva Szibéria felé tart, és évente nagyjából 55 kilométer tesz meg. A folyamat immár 2 évtizede tart, a helyzetet pedig 5 évente kiadott jelentésben értékelik. A Brit Geológiai Társaság nyilvánosságra hozta 2020-as modelljét, ami alapján a mozgás az elkövetkező időszakban várhatóan lassul majd. A mágneses mező viselkedésének modellezése a többi között azért is fontos, mert az adatok tükrében kalibrálják a globális navigációs rendszereket. A Föld mágneses mezejét a bolygónk folyékony magjában lassan keringő olvadt vas hozza létre. Eddig ismeretlen folyamatok miatt a mágneses mező napjainkban gyengül, ez is kapcsolatban áll az északi pólus eltolódásával. Egyelőre nem tudni, hogy megtörténik-e az északi és déli pólusok felcserélődése, vagy miként alakul a mágneses mező ereje. A Föld története során volt már példa pólusváltásra. A jelenség ugyanakkor nem befolyásolta drámaian az élővilágot. Más a helyzet azonban a navigációs rendszerekkel, amikre drasztikus hatással lehet egy ilyen esemény. Átlépte tehát a kezdő hosszúsági kört a Föld északi mágneses pólusa. A folytatásban pedig arról lesz szó, hogy megtalálták, hogy kiépítette a pízai Ferde tornyot. Megfejtették a pízai Ferde torony titkát, megtalálták az építője nevét. A toszkán város jelképének számító megdőlt tornyot a 13. század utolsó negyedében, az építés első fázisában Bonanno Pisano építész tervezte. Azt, hogy Bonanno munkája a torony, Giulia Amannati, a helyi egyetem paleográfusa fedezte fel. Ő fejtett meg egy helyi latin feliratot egy olyan kövön, amelyet 1838-ban Bonanno sírjában a pízai Ferde torony körüli ásatásoknál találtak. A nehezen olvasható kövön 2 latin hexameter áll, ezekben Bonanno egy csodálatos mű építőjének nevezi magát. A felfedezés alátámasztja a reneszánsz építész Giorgio Vasari állítását, aki Bonannót a torony első építőjének nevezte. A pízai torony megépítése mintegy 200 évig tartott 3 építési szakaszban. Bonanno Pisano 1173-ban kezdett hozzá az építéshez, és megépítette az első emeletet, amelyet 15 fehér márvány oszlop vesz körül, klasszikus oszlopfőkkel és vakárkádokkal. A 3. emelet építésekor 1178-ban az instabil talaj miatt 5 cm-rel megdőlt a torony, ezért leállították az építkezést. Csak 100 évvel később folytatta a munkálatokat Giovanni di Simone, és megpróbálta kiegyensúlyozni a dőlést. A várt eredmény azonban nem született meg, ezért az építkezés ismét leállt. A harangtorony megépítését végül Tommaso Pisano folytatta és fejezte is be 1372-ben. A 800 éves építményt 1993 és 2001 között a talapzat alatt elhelyezett több tonnányi súllyal 44 cm-nyire kiegyenesítették. A projekt során erős drótkötelekkel biztosították a tornyot. Mivel az 58,5 méter magas építmény a merőlegestől mért 4,5 méteres elhajlása miatt az összeomlással fenyegetett, 1990-ben lezárták a látogatók elől. Végül a világörökség részét képező pízai Ferde tornyot 2001-ben 11 év után ismét megnyitották. Megtalálták tehát, hogy részben kiépítette a pízai Ferde tornyot, ő Bonanno Pisano. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig történelem és tudomány, több száz éves problémát oldottak meg, hogy mi ez rövidesen kiderül, és egy érdekes tanács, ha meg akar jegyezni valamit, ne is figyeljen oda. Ránk figyeljenek a továbbiakban is, mindjárt jövünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek.
Hírek a tudomány világából.
Több száz éves problémát oldottak meg, ez tehát a következő témánk a tudomány mai állásában. Isaac Newton nagyjából 350 éve fogalmazta meg híres törvényeit, amelyek alapjaiban változtatták meg a fizikát. Newton munkája nagyban hozzájárult a naprendszer, illetve a tömeg és az arra ható erők kapcsolatának alaposabb megértéséhez. A tudós úttörő munkájával azonban egy különös problémát is megteremtett, amely régóta foglalkoztatja a kutatókat. Ez az úgynevezett háromtest probléma. Newton törvényeit felhasználva leírta, hogy a Föld nap körüli mozgását miként befolyásolja egy harmadik égitest, például a Hold jelenléte. A valóságban azonban az egyenletet egyáltalán nem egyszerű megoldani. Amíg két égitesttel számolunk egy pont körül, Newton törvényei jól alkalmazhatóak, három objektumnál viszont már nem segítenek a törvények, a rendszer kaotikussá válik. Nicholas Stone, a Héber Egyetem munkatársa és csapata a közelmúltban megpróbált megfejtést találni a problémára, írja az egyik tudományos lap. A kutatók az elmúlt 200 év felfedezéseit vizsgálva megállapították, hogy az instabil hármas rendszerek egyik tagja idővel kilökődik, végül pedig egy stabil kettős rendszer marad. A szakértők arra jutottak, hogy a rendszer kaotikussága nem akadály, és bár így nem kapta klasszikus értelemben vett megoldást, így is sikerült vázolniuk egy lehetséges választ a háromtest problémára. Ezek után pedig egy érdekes tanács következik a folytatásban, ha meg akar jegyezni valamit, ne is figyeljen oda. Nem zárható ki, hogy információk nem a megfeszített koncentrációnak, hanem a figyelem elterelésnek köszönhetően rögzülnek alaposabban. A jelenséget az ezt leíró 1927-es tanulmány vezető szerzője, Bluma Zeigarnik litván pszichológus után Zeigarnik hatásnak nevezték el. Zeigarnik a berlini egyetemen tanult, amikor professzora megjegyezte, milyen érdekes, hogy a pincérnők a kávézóban sokkal könnyebben megjegyzik, hogy melyik vendég nem fizetett még, mint hogy melyik igen. A professzor észrevétele elgondolkoztatta a Zeigarnikot, mivel ez azt sugallja, hogy egy feladat puszta teljesítése garantálhatja, hogy feledésbe merüljön, míg a be nem fejezett feladatok jobban rögzülnek a memóriában. Zeigarnik feltételezte, hogy ennek nem csak az észleléshez lehet köze, hanem az olyan magasabb szintű mentális folyamatokhoz is, mint az emlékképződés. Hogy ellenőrizze a hipotézisét, Zeigarnik több kísérlet sorozatot végzett. A kísérletekben Zeigarnik önkéntesei több egyszerű feladatot végeztek, dobozokat hajtogattak vagy kirakóst játszottak. A program felében a kísérletvezető időnként finoman megzavarta a résztvevőket, a másik felükben hagyták őket nyugodtan dolgozni. Amikor végeztek, Zeigarnik arról kérdezte az alanyokat, hogy milyen konkrét emlékeik vannak az elvégzett feladatokról. Az eredmények meglepőek voltak, de igazolták Zeigarnik feltételezését, miszerint akiket megzavartak a feladat teljesítés közben, azok jobban emlékeztek több apró részletre, mint azok, akik háborítatlanul dolgozhattak. A jelenséget a résztvevők 90%-ánál figyelték meg. Ezek szerint egy feladat jobban rögzül a memóriánkban, míg el nem végezzük, és a végleges befejezés után kezdődik maga a felejtés folyamata. Mindez egyébként alátámasztja azt a memória működésről szóló elméletet, hogy az aktív információgyűjtés elősegíti annak megőrzését, de az elő nem hívott információt valószínűleg könnyebben elfelejtjük. Zeigarnik elméletét más pszichológusok is vizsgálták, például a brit John Baddeley, aki 1963-ban végzett egy kísérletsorozatot több önkéntessel, amely során anagrammákat kellett időre kitalálniuk. Ha az alanyok nem végeztek időben, megmutatták nekik a helyes megoldást. Amikor később arra kérték őket, hogy idézzék föl az anagrammákban használt szavakat, kiderült, hogy a páciensek jobban emlékeznek arra, amit nem tudtak megfejteni, vagyis kevésbé tartották fontosnak megjegyezni azt, amit maguktól is kitaláltak. Ez szintén alátámasztja a Zeigarnik hatás létezését. Érdekes megfigyelés tehát, hogy az információk nem a megfeszített koncentrációnak, hanem a figyelem elterelésnek köszönhetően rögzülnek alaposabban. A folytatásban pedig egy aktuális téma következik rövidesen, nem jó ajándékokkal elhalmozni a gyerekeket. És bemutatunk egy újabb kutatást, amely szerint növeli egyes betegségek kockázatát az elektromos cigaretta.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy aktuális témával foglalkozunk, nem jó ajándékokkal elhalmozni a gyerekeket. Birtoklási vágy, mohóság, elégedetlenség. A pszichológusok szerint maradandó bajokat okozhat a gyerekeknek, ha túlzásba visszük az ajándékozást. A sok karácsonyi ajándék a gyermekekben kielégíthetetlen mohóságot okozhat, amely akár felnőtt korban is megmaradhat, vélik a szakemberek. Ez azt jelenti, hogy a gyereknek tartósan semmi nem tud örömet okozni, csak pillanatnyilag, ezért állandóan elégedetlen, felnőttként pedig birtoklási vágy jellemzi majd. A birtoklási vágy már gyermekkorban is megjelenik, amikor a gyermek azért szeretne valamit megkapni, hogy az iskolában a társainak eldicsekedhessen vele. A pszichológusok szerint a drága ajándékokkal sokan az együtt töltött idő hiányát próbálják pótolni, pedig azt nem lehet. Érdemes tehát olyan ajándékot venni, amellyel közösen lehet játszani, és ami ezáltal tartós örömet okoz. És a folytatásban még mindig orvostudomány, de már egy másik terület. Egy újabb kutatás szerint növeli egyes betegségek kockázatát az elektromos cigaretta. Megszületett az eredménye annak a vizsgálatnak, amely nem kis mintát elemzett, hanem az Egyesült Államok teljes lakosságára nézve reprezentatív adatok alapján vizsgálta, hogy káros-e az elektromos cigaretta. Az e-cigaretta jelentősen növeli a krónikus tüdőbetegségek, mint az asztma, a bronchitis és a krónikus obstruktív tüdőbetegség kockázatát a kaliforniai egyetem tudósainak új tanulmánya szerint, amely az első hosszú távú vizsgálat az e-cigaretta és a légzőszervi betegségek közötti kapcsolatról az Egyesült Államok teljes lakosságának reprezentatív adatai alapján. A kutatók azt is kimutatták, hogy azoknál, akik e-cigarettát használnak és dohányoznak is, ami a felnőtt e-cigizők körében igen gyakori, még nagyobb az ilyen kockázat azokhoz képest, akik csak az egyik terméket szívják. Az egyik orvosi tudományos folyóiratban bemutatott tanulmány 2013 és 16 között újonnan diagnosztizált tüdőbetegek adataira és az amerikai lakosság dohányzási szokásait jegyző adatokra épül. A szakemberek olyan embereket vontak be a kutatásba, akiknek korábban nem volt feljegyzett tüdőbetegségük, e-cigarettát szívtak és dohányoztak. 3 évig figyelemmel követték őket. Stanton Glantz professzor a tanulmány egyik vezető szerzője szerint azt találták, hogy az e-cigarettát szívók körében 1/3 nőtt a tüdőbetegségek kialakulásának a kockázata. Arra a következtetése jutottak, hogy az e-cigaretta magában is káros, és ez a hatás független attól, hogy az illető dohányzik-e hagyományosan. A kutatók azt is kimutatták, hogy a dohányzók esetében a tüdőbetegségek kockázata több mint 2-szeresére nő. A mindkét terméket használók esetében pedig több mint 3-szorosára emelkedik a kockázat. Megállapításaik azért fontosak, mert folyik a vita arról, hogy szabad-e terjeszteni a cigarettát oly módon, mint a dohányzók egészségére kevésbé káros eszközt. A tanulmány készítői azt találták, hogy a dohánytermékek szívásáról az e-cigarettára való áttérés csökkentette ugyan a tüdőbetegségek kockázatát, de a tanulmányba bevont dohányosoknak csak kevesebb, mint 1%-a volt olyan, aki teljesen áttért az e-cigarettára. A hagyományos cigarettákról e-cigarettákra való áttérés csökkentheti a tüdőbetegségek kockázatát, de csak nagyon kevés embert ér át. A dohányzók többsége e-cigarettát is szív, azaz kettős használóvá válik, amivel jelentősen növeli a tüdőbetegségek kialakulásának a kockázatát. Egy átfogó új kutatás szerint tehát egyértelműen növeli a betegségek kockázatát az elektromos cigaretta, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig még mindig orvostudomány, magyar kutatók eddig ismeretlen kapcsolatot találtak az agyban. Hogy mi ez? Nem sokára kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy magyar kutatók eddig ismeretlen kapcsolatokat találtak az agyban. Eddig ismeretlen, alapvető fontosságú kapcsolatot fedeztek fel az idegsejtek és az agyi immunsejtek között a Magyar Tudományos Akadémia kutatói. A felfedezés segíthet a sérült idegsejtek megmentésében, és akár teljesen új irányokat nyithat a stroke és más idegrendszeri betegségek gyógyításában. A Dénes Ádám vezette kutatómunka eredményét az egyik neves tudományos lap közölte. Amikor megsérül egy agyterület, például egy fejet ért ütés vagy oxigénhiány következtében, rengeteg idegsejt szenved károsodást. Ezeket helyre kell állítani, vagy ha ez már nem lehetséges, el kell takarítani. Ezt a munkát az agy fő immunsejtjei végzik, amelyeket mikroglia sejteknek neveznek. Ezek az agyi immunsejtek állandóan járőröznek az agyban, figyelik az idegsejtek állapotát. Sérüléskor akár percek alatt körbeveszik a károsodott agyterületet, és bekebelezik a már elhalt vagy pusztulásra ítélt idegsejteket. Korábban kiderült, hogy a mikroglia sejtek rendszeresen lecsipkedik az idegsejtek nyúlványainak végződéseit, a szinapszisokat, amelyekkel egymáshoz kapcsolódnak, így alkotnak hálózatokat. A lecsipkedés segíti a kapcsolatok karbantartását, megújulását. Ez ahhoz hasonló, mint amikor egy kertész rendszeresen megmetszi a fa ágait. A kérdés az volt, hogy vajon az idegsejtek belső állapotát is ezzel a kertészkedéssel mérik-e fel a mikroglia sejtek. Dénes Ádám, valamint munkatársai abból indultak ki, hogy ez nem valószínű, ugyanis az idegsejtek nyúlványainak végei túl messze vannak a sejt központi részétől. A magyar kutatók az idegsejtek sejtestének membránján apró, forró pontokat találtak, melyeken át fokozottan szabadulhatnak fel kis buborékokban különféle anyagok az idegsejt környezetében. Azt is megfigyelték, hogy a mikroglia sejtek sok időt töltenek ezeknél a forró pontoknál. A kutatók szerint a forró pontok ideálisak az idegsejtek és mikroglia sejtek közötti kommunikációra. A mikroglia sejtek itt folyamatosan nyomon követhetik az idegsejt állapotát. A mikroglia tehát a most felfedezett új kommunikációs útvonallal lehet képes érzékelni az idegsejtek sérülését, és egyúttal segíteni regenerációjukat. Mindez új alapokra helyezi a mikroglia és az idegsejtek közti kommunikációról alkotott ismereteinket. A kísérleteket egér-stroke modellben végezték, azonban a most felfedezett idegsejt-mikroglia kapcsolat nagy valószínűséggel más idegrendszeri betegségekben is fontos szerepet játszhat. A tudósok a következőkben azt vizsgálják, hogy a mikroglia és az idegsejt kommunikációja ezeken a forró pontokon miként változik meg, például Alzheimer-kór, epilepszia vagy érrendszeri eredetű demenciák esetén. A most felfedezett kapcsolat az emberi agyban is működik, így reményeik szerint új terápiás irányok nyílhatnak meg. A cél, hogy a mikroglia minél korábban észlelje, ha az idegsejttel baj van. Ezt követően lehetne gátolni azokat az útvonalakat, amelyeken fokozódik az idegsejtek sérülése, és segíteni azokat, amelyeken keresztül a mikroglia képes az idegsejtek működését regenerálni. Az MTA kutatását a Szegedi Tudományegyetemen kívül egyébként német és amerikai szakemberek segítették. A kísérlet műszeres hátterének megteremtésében jelentős szerepet játszott a Nemzeti Agykutatási Program. Jelentős eredmény tehát, hogy magyar kutatók eddig ismeretlen kapcsolatot találtak az agyban. És ezek után a folytatásban is egy hasonló téma következik az orvostudomány, illetve a technika világából. Mesterséges idegsejtekkel gyógyítanák az Alzheimer-kort, hogy hogyan? Mindjárt kiderül.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mesterséges idegsejtekkel gyógyítanák az Alzheimer-kort. Ez tehát a következő témák itt a tudomány mai állásában. Mesterséges idegsejteket fejlesztettek ki brit kutatók. Az apró agyi csipek olyan betegségek gyógyításához jelenthetnek új utakat, mint az Alzheimer-kór. A Bászi Egyetem kutatócsoportja a matematika, az informatika, a csiptervezés kombinációjával keresett új módszert, hogy az idegsejtek természetes működését utánzó áramkört hozzanak létre. Eredményeikről az egyik tudományos folyóiratban számoltak be. A neuronok jeleket továbbítanak az agy és a test többi szerve között. A tudósok azért próbálkoznak mesterséges idegsejtek megalkotásával, mert azok olyan betegségek lehetséges gyógymódjaihoz vezethetnek el, amelyek során a neuronok károsodnak vagy elhalnak, mint az Alzheimer-kórban. Ellen Norget, az egyetem fizikai tanszékének professzora elmondta, tanulmányukban az az újdonság, hogy az agysejtek elektromos tulajdonságait szilíciumból készült szintetikus áramkörökben tudták reprodukálni. Mostanáig olyan volt a neuron, mint a fekete doboz, de kinyitottuk és belepillantottunk. Munkánk paradigmaváltást jelent, mert olyan módszer dolgoztunk ki, amellyel apró részletekig reprodukálhatóak a valódi neuronok tulajdonságai, mondta el a szakember. Az orvostudomány régóta szeretne olyan mesterséges neuronokat előállítani, amelyek választ tudnak adni az idegrendszerből érkező elektromos jelekre. A kutatók kétféle neurontípust másoltak le. Az egyik az agy hippokampusz nevű területéről származik, amely az emlékezésben játszik fontos szerepet. A másik típus a lélegzés irányításában fontos. Egyébként agyunk, szervezetünk legenergiaigényesebb szerve. Ugyan testünk tömegének csak 2%-át adja, működése azonban a felvett energia 25%-át emészti fel. Az élet valójában nem más, mint egymásra épülő, jól összehangolt kémiai reakciók sora. Mint minden más élőlény, az emlősök és így az ember is a növények által vízből és széndioxidból előállított glükózt használják fel elsődleges energiaforrásként. Ebből építik fel a sejten belüli energiaátvitel legkisebb molekuláris egységét, az ATP molekulát, amely azután számos különböző folyamat működéséhez biztosítja az energiát. Az energia felvétele és tárolása szempontjából tehát az agy nem különbözik jelentősen a szervezet többi részétől. Annál inkább eltér azonban a felhasználás módja, és különösen annak volumene. Az emberi agy egy mintegy 10 milliárd idegsejtből felépülő rendkívül bonyolult hálózat. Minden egyes sejtje több millió fehérjéből épül fel, amelyek egyenként több száz aminosavat, vagyis több ezer atomot tartalmaznak. Ráadásul ezen fehérjék mindegyike 7 naponta lebomlik és újra termelődik. Ennek a hatalmas fehérje arzenálnak az előállítása óriási energiákat emészt fel. Azonban mindez nem több mint 2%-át teszi ki az agy ATP, vagyis energiafelhasználásának. Az igazán energiaigényes folyamat ugyanis nem a fehérjék előállítása, hanem azok működtetése. Ezen belül is kiemelkednek azonban, mind energiaigényüket, mind jelentőségüket tekintve azok a fehérjék, amelyek a sejtek ionháztartását, azaz a sejten belüli és a sejtek közötti tér ionkoncentrációit szabályozzák. Agyunk tehát a szervezetünk legenergiaigényesebb szerve, testünk tömegének csak 2%-át adja, de a működése a felvett energia 25%-át emészti fel. Előtte pedig arról hallottak, hogy mesterséges idegsejtekkel gyógyítanák az Alzheimer-kórt. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!